en esa persona y absolutamente.
Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké való az ő hűsége. Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Így szólt a tanítványokhoz, nékem adatot minden hatalom menjen és földön, menjetek el tehát, tegyetek tanítványjá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen.
Első levele 4. részének a 7. és 8. verséből olvasom. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent. Aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg az Istent, mert Isten szeretet. Foglaljon helyet a gyülekezet. Akkor, amikor gyermekeket keresztelünk meg itt az Úr házában, nagyon nagy örömmel tölt el mindannyiunkat, hiszen Isten szeretetéről beszél, azok iránti szeretetéről, akiket gyermekkel ajándékozott meg, és az egész gyülekezetnek nagyon nagy öröm, hiszen a jövendőről, a reménységről szól nekünk ez a csodálatos szentség, sákramentum, hogy Isten nem csak a múltban, nem csak a mában van velünk, hanem van jövendő, van reménység is a mi számunkra. Akkor, amikor itt látjuk ezeket a gyermekeket a templomban, akkor arra gondolunk, hogy milyen nagy ajándék az, hogy ők megszülethettek, és mennyi örömöt okoztak már eddig is a családjuknak, mindazoknak, akik körülöttük vannak. De az a csodálatos, hogy ebben az igében még egy nagyon fontos dologról van szó. Arról a születésről, ami minden ember életében, a keresztény emberek életében különösen is nagyon fontos, hogy megismerjük azt, hogy mit jelent Istentől születni. Mit jelent az, hogy Isten akaratából van az élet, Isten ajándéka az élet, mindannyiunknak az élete. Ez az ige, ami egész János első levelét is jellemzi, a szeretetről szól. Arról, hogyha igazán megismerjük Isten, megismerjük az újjászületés csodáját, az azt jelenti, hogy találkozunk az Isten szeretetével. Hiszen az egész Szentírás arról beszél nekünk, hogy mennyire szeret minket az Isten, hogy abban lett nyilvánvalóvá hozzánk az Isten szeretete, hogy elküldte Jézust ebbe a világba, és aki megismeri őt, megismeri a szeretetet. De vajon akkor, amikor itt vannak ilyen boldog szülők, boldog család, akik örvendeznek a kicsiny gyermekeiknek, akkor kell-e ilyenről beszélnünk, hogy szeressétek egymást. Hiszen éppen az, hogy itt lehetnek, az is az ő szeretetüknek a gyümölcse, abból fakad. Nagyon fontos, hogy Isten mégis ezt helyezi a szívünkre, és ezt kéri, hogy megtanítsátok a gyermekeiteknek, amikor felnőnek, hogy az Isten szereti őket. És hogy megtanulják azt, hogy a szeretet forrása, az mindig is Istennél van, hiszen ő maga a szeretet. Akkor, amikor én gyermek voltam, abban a templomban, ahova vasárnaponként jártunk Isten tiszteletre, fel volt írva a szószékre az, hogy az Isten szeretet. Igaz, hogy itt csodálatos dolgok vannak felírva a mi templomunkra is, de minden Isten tisztelet, minden keresztség, minden úrvacsora erről szól, hogy az Isten szeretet. És az a cél, hogy ezek a gyermekek megismerjék az Isten szeretetét az életükben. És ez az kell, hogy a szülők, a keresztülők, a nagyszülők, az egész család napról napra keressék az írásban Isten akaratát, imádkozzanak Istenhez, és erről tudjanak jó bizonyságot adni, hogy az Isten szeretet. Ugye a legfontosabb az, amit a gyermekeinknek adhatunk, hogy szeretjük egymást, és megtanítjuk őket szeretni. Sokszor mi ebben gyarlók vagyunk, meg vétkezünk, de a legfontosabb, hogy Isten viszont a tökéletes szeretetet tudja adni. És az, hogyha megismerik őt a bibliai történeteken keresztül, hittanórákon keresztül, megismerik őt a gyermek Isten tiszteleten, akkor úgy ismerjék meg, hogy olyan Isten képük legyen, olyan igazi képet kapjanak Istenről, ami az ő nagy-nagy szeretetéről szól, ahogyan Isten annyira szeretett minket, hogy a legdrágábbat is odaadta értünk, erről az önfeláldozó szeretetről. És ezt egyedül Isten tudja megtanítani nekünk akkor, hogyha mi is elhisszük, elfogadjuk, hogy az ő szeretete éltet, az ő szeretete tölthet be minket úgy, hogy minden körülmények között, minden időben tudjunk újra és újra szeretetet kapni tőle, hogy ezt a szeretetet tovább is adhassuk. Mindenható Isten erősítsen meg titeket abban, hogy tudjátok egymást szeretni, és tudjátok elsősorban Istent szeretni, hiszen a legfőbb parancsolat, amit ő kér tőlünk, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből. Amen. Most kérem a gyülekezetet, szülőket, keresztszülőket, hogy álljanak fel. Kérem a szülőket, keresztszülőket, hogy valljátok meg hiteteket, elmondva felhangon az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és fölnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, kedves családok, hitetek megvallása után, Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség sákramentuma által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe a keresztény anyaszentegyházba befogadtassék? Feleljétek, akarjuk. ígériteket fogadjátok el, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást az ő hitéről, a gyülekezet előtt a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről. Felejétek, ígérjük és fogadjuk. Imádkozzunk ezekért a kicsi gyermekekért. Mennyei Atyánk, téged dicsőítünk az életért, és akkor, amikor itt vannak ezek a kicsi gyermekek, tele van a szívünk háladással, hogy te adsz nekik növekedést, fejlődést, hogy te vagy az, aki az ő életüket ajándékoztad. Köszönjük neked, hogy megtartottad az édesanyákat, hogy épségben megszülethettek ezek a gyermekek, és köszönjük neked, hogy az ő kicsiny életük a te szeretetednek a csodálatos bizonyságtétele a család felé. Mindenható Istenünk, te látod, hogy ilyenkor tele van a szívünk kérdése, hogy mi az, amit meg kell tanítani a gyermekekkel, mi az, amit adhatunk, hogy boldogok legyenek. De mi hisszük azt, hogy a legfontosabb, hogy a te szeretetedet megismerjék, és erre a szeretetre az ő életükkel válaszolhassanak. Kérünk, hogy te erősítsd meg a szülőket, keresztszülőket, nagyszülőket, a családokat, hogy úgy tudják szeretni egymást, hogy ez bizonyságtétel legyen a te szeretetedről is. Kérünk, hogy te áld meg őket, te adj nekik növekedést, fejlődést, és hogy valóban életük során eljön az a pillanat, amikor teljes szívvel, bizalommal tudják elmondani, hogy szerettek, Istenem. Kérünk, hogy te, a te szent lelked által vidd véghez ezt az ő életükben. Amen.
Lívia megszeretőjön a Tatának, a Pának és a Szentléleknek nevében.
Fogáltal jönnek ezek keresztelvet az atyának.
A kegyelmes Isten cselekedje meg, hogy ezek a gyermekek növekedjenek testben, lélekben, hitben, szeretetben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Ti pedig szeretteim, erősödjetek meg abban a reménységben, hogy tiétek Isten ígéretei, és a ti gyermeketeké, akit elhív magának az Úr, a mi Istenünk. Amen. Forduljanak a gyülekezet felé az áldóinak.
Negyedik vers.
A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg a zsidókhoz írt levél 11. részéből, a 32. verstől.
És mit mondjak még? Hiszen kifogynék az időből, ha szólnék Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, Jeftéről, Dávidról, Sámuelről és a prófétákról. Ezek hitáltal országokat győztek le, igazságot szolgáltattak, ígéreteket nyertek el, oroszlánok száját tömték be, tűz erejét oltották ki, kard élétől menekültek meg, betegségből épültek fel, háborúban lettek hősökké, idegenek seregeit futamították meg. Asszonyok feltámadás révén visszakapták halottaikat. Másokat viszont megkínoztak, akik nem fogadták el a szabadulást, hogy dicsőségesebb feltámadásban legyen részük. Mások megszégyenítések és megkorbácsolások próbáját állták ki, sőt még bilincseket és börtönt is. Megkövezték, megégették, szétfűrészelték, kardére hányták őket. Juhok és kecskék bőrében bújdostak, nélkülözve, nyomorogva, gyötrődve, sínlődve azok, akikre nem volt méltó a világ. Bolyongtak pusztákban és hegyeken, barlangokban és a föld szakadékaiban. És mindezeken, noha hit által elnyerték az írás jó bizonyságát, nem teljesült be az ígéret. Mert Isten számunkra valami különbről gondoskodott, és azt akarta, hogy ők ne nélkülünk jussanak el a teljességre.
Isten tegye áldottá az igéjét, szívünk befogadását, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Hálát adunk néked, édesatyánk, az elődökért, a mártírokért, mindazokért, akik a te nevedben, a te népedet gyűjtötték, összevezették ebben a világban, és vállaltak szenvedést a dicsőségedre, vállaltak szenvedést másokért, terheket hordoztak, lehajoltak, és fölemeltek, és gyógyítottak. Ha kellett, az életüket adták. Köszönjük, hogy ma különösképpen előnkbe állítod ezeket az életeket. Így áld meg ezt a mai istentiszteletet, a mi emlékezésünket. Hallgass meg a mi istentiszteletünket. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérném szépen a gyermekeket rövid tanításra. Gyertek, mama. Arra is menjetek, úgy meg erre is. Jó. Kezeteket álljál be, úgy. Fogd meg, úgy. Nagyon van. Áldás, békesség. Szeretném tudni, hogy tudja közületek valaki, hogy kiépítette ezt a templomot. Ki? Ha valaki építette, ez biztos. Na hát kérem szépen, majd kipentek, akkor megnézitek az előtérben, mikor bejöttök, akkor is Demjén Istvánnak hívják, ott van az emléktáblája. És ott van az is, hogy ugye az idén 80 éves a templom, tehát 927-ben épült. Azért emlékezünk többek közt, hogy ti megismerjétek utánunk jövő generációk is, az, hogy az előttünk lévők mit csináltak. Egyetlen egy történetet mondok el, hogy milyen volt ez a Demjén István nevű lelkész, vagy Demjén Pista bácsi, hogy a legtöbben még emlékeznek rá régiek. Van egy történetem erről, ami igaz történet. Nagyon sok szegény ember volt azokban az időkben is, itt Budapokon is, és mindenhol Budapesten. És a Demjén Pista bácsi, akkor még volt egy parókja, most a villamos járott volt a lakás, és ott szépen ebédelgetett, a feleségét Irénkelének hívták, behozta a levest, letette a tálat az asztalra, aztán kiment, hogy még behozza mondjuk a rántott húst, és addig ott szegény ember megállt az ablak alatt, Pista bácsi fogta, fölkapta a lábast, úgy, ahogy volt minden este, ezt kiadta neki az ablakon. Gyorsan csinálta, mert hogy az Irénke néni megakadályozza ebben, mert ezt rendszeresen megcsinálta, mert megesett a szíve azokon, akik szegények, akik éheznek, vagy éppen fedél sincs a fejük felett. Hát ilyen ember volt az, aki többek között itt templomot épített, amiben most itt vagyunk. Köszönöm szépen, áldás, békesség, szervusztok! Az ige hirdetésre készülve a 161. dicséretünk első, 5. és 6. versét énekeljük, Siess keresztény, lelki jót hallani. Hallgassuk meg Istennek igéjét, amint az megiratott, ami számunkra a lekcióban felolvasott ige folytatásaként a Zsidó Levél 12-ben. Ezért tehát mi is, akiket a bizonyság tévőknek ekkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezendő terhet és a bennünket megkörnyékező bűnt, és álhatatossággal fussuk meg az előttünk lévő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte lévő öröm helyett, a gyalázattal nem törődve, vállalta a keresztet és az Isten trónjának a jobbjára ült. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, különös napokat élünk ebben az októberben. Magammal elneveztem az emlékezés napjainak, vagy az emlékezés idejének, hiszen annak is megvan a maga rendelt ideje, és ez most éppen van. Tegnap Örkényben koszorúztuk meg Remjén István és családja sírját, majd itt a budapoki temetőbe is, vagy 6 sírhelynél megálltunk, és emlékeztünk a nagy elődökre. Közben valahol a gondolatunkban ott van a 13 aradi is, akire emlékezünk. Arra gondoltam, hogy mennyi mindenre kellene emlékezni és emlékeztetni, különösen az utánunk jövő generációt, és mennyi minden arról szól, hogy inkább ne emlékezzünk, hanem felejtsünk. A Szentírás tanít bennünket az emlékezésre, és a Zsidó Levélnek ez a 11. rész, amiből egy utolsó szakaszt hallottunk, egy csodálatos nagy emlékezés a hit hőseire, és tanítja az egész egyházat az emlékezésre. Azt gondolom, hogy azért ezt nagyjából mindenki tudja, hogy magam, jó magam, mint személyiség, alapvetően az vagyok, ami a történetem. Hát ha be akarok mutatkozni, akkor elmondom, hogy honnan jöttem, ki vagyok, honnan származom, és itt tovább mit tanultam. Tehát elmondok egy rövid élettörténetet, életrajzot, és a gyülekezet története, amelyet igyekszünk feltárni, és az a történet, amivel mi gyülekezet, budapoki református gyülekezet azonosulunk, és azok vagyunk. És ezt kell a gyermekeinknek és a fiataloknak megmutatni, és sok helyről jöttünk, és éppen ez az, ami bennünket egységessé, egészé tesz, közösségé azáltal, hogy van egy mindenki számára fontos története a gyülekezetnek. Azt hiszem, alig ha van ember az országban, akinek ne lenne fontos például az aradi 13, ami magyar voltunknak egy nagyon fontos része, hogy emlékezünk őrájuk. Ugyanakkor először is egy kicsit szeretnék ünneprontó lenni, és az emlékezés veszélyéről beszélni, aztán
a helyes módjáról és az áldásáról. Tulajdonképpen kikre emlékezünk. Nagyon jól visszaemlékezem ugye gyerekkoromban, hogy én nagyon nehezményeztem, ha magyar törtem nagyjait, királyait, fejedelmeit, pláne egy a református fejedelmeket, de akár Kossuth apánkat rossz szóval illették. Hát akkor ezt enyhén fejeztem ki, hogy nehezményeztem. Ugye a történet írás ez azóta sok mindent feltárt, egy összetettebb, egy reálisabb képet kaptunk. Tehát ugyanakkor azt is látni kell persze, hogy az emlékezés az mindig összekapcsolódik azzal a művel, amit létrehoztak az illetők. És talán mindig benne van, hogy az az emlékezés, hogy olyannak látom, amilyennek szeretném. Amilyen én lennék, hogy én lennék mondjuk Kossuth. Hát akkor az lenne aztán az igazi. Tehát, hogy az emlékezésben mindig benne van egy kicsit a magunk ünneplése, hogy olyannak kell lenni, amilyennek én a helyébe lettem volna. És hát persze benne van az emlékezésben az is, hogy lehet azt meghamisítani, átírni, forrásokat elhallgatni, és így tovább. Ezért igazából nem szabad abba hagyni az emlékezést, ami gyülekezetünk történetében sem. Újra és újra emlékezni kell, feltárni, kutatni, keresni az emlékeket, a tanúkat, ameddig lehet, és értékelni. Az emlékezés igazi titka, azt gondolom azonban, legalábbis számunkra, mondjuk így, hogy a keresztényül való emlékezés azért egy kicsit más, csodálatos ez a hit hőseire való emlékezés felsorolás, amiből hallottunk, és azért olyan fontos, mert ide vezet a jelenbe. Tehát figyeljünk, hogy miről is van itt szó. Azt mondja, hogy az ő küzdelmeiknek, harcaiknak az az értelme, hogy bennünket bizonyságtévők fellege vegyen körül. Azaz jelenlévők legyenek, itt legyenek valami módon, az emlékezés által szinte mint egy felhő körülvesz bennünket, mint egy szellemi légkör, és azért futottak, azért küzdöttek. És mi tehát akkor az ő harcuknak, életük bizonyságának az üzenete, nem is elsősorban az, hogy mi is legyünk pont olyanok, mint ők, vagy hasonlóak, hanem az az ő üzenetük, ahogy ezt az ige kifejezi, hogy nézzünk fel Jézusra, mert ő a hit szerzője és beteljesítője. Az emlékezésben ennek az üzenetnek kell átjönni, a bizonyságok fellege ezt üzeni ma nekünk, miközben emlékezünk a harcaikra, konkrét történelmi eseményekre és nagy dolgokra. Ez szólal meg mindebben, hogy nézzetek fel Jézusra. Ezt üzenik nekünk a múltból itt a jelenbe. És ez az emlékezésnek az áldása. A bizonyság tévő fellege tehát az emlékezésben arra biztat, hogy nézzünk fel az egyházra, az egyház urára. Gondoljatok reá, mondja, kire? Hát arra, aki a változó világban, a folyton változó múltban is, a nehezen kiismerhető jelenben, és ugye a függöny mögött lévő jövendőben, azaz tegnap és ma és mindörökké ugyanaz. Ide kell, hogy minket az emlékezés a múltba, kutatásunk vezessen, hogy felnézünk arra az Úrra, akire ők is felnéztek, aki tegnap, ma és mindenki ugyanaz. Minden más változik, minden más újra és újra fogunk írni, átírni és átértékelni. Akkor emlékezünk jól, és minden, ha minden nagy történet, ha minden áldozat, minden nagy személyiség mögött őt látjuk, akire felnézünk. Mert tudnék, ők akkor nem futottak hiába. Akkor nem adták hiába a vérüket. akkor nem szenvedtek hiába, amikor erőket nyerünk a bizonyságtévő fellegéből, hogy mi is megfussuk a pályát, amit előnkbe ad az egyház ura. Sokat beszéltem az elmúlt napokban erről, hogy emlékezzünk, és közben mindig gondolkodom a múltról, az emlékezésről, a jelenről, jövőről, és hát sok ítéletet is kimondtunk, hogy ez ilyen volt, az amolyan volt, pozitívat is, negatívat is, és hát bizonyára ez helyes. De aztán az jutott eszembe, hogyha nem vigyázok, hát rövidesen magam is történelemmé vagy történetté válok. Néhány évtized az ember életében, és akkor ez lesz a nagy kérdés, hogy akik utánunk jönnek, és reánk emlékeznek, akik most itt vagyunk, vajon ez az emlékezés biztatni fogja őket, tudnélik vagy arra, hogy nézzetek fel a hit kezdőjére és bevégzőjére, beteljesítőjére, vagy bármi másra, ami persze lehet érdekes, jó vagy rossz, de nem a küldetésünk, nem az elhívásunk célja. És azt gondolom, hogy ezt érdemes egy kicsit magunkba forgatni, és magunkkal elvinni, hogy mire is bíztat bennünket az ige, akik itt vagyunk most, és rövidesen történelemmé válunk, és a bizonyság tévőket szaporítjuk, vagy éppen nem szaporítjuk. De azt mondja nekünk az Isten igéje, hogy ha megfutjuk ezt a pályát, amit ők is megfutottak, akkor az utánunk lévők is biztatást fognak erre venni. És ezt így mondja, így biztat minket, segít, hogy tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és bennünket megkörnyékező bűnt, és álhatatossággal kussuk meg az előttünk lévő pályát. Mert ők is ezért tudták mindezt megtenni és megfutni. De ez talán hozzátartozik az, hogy úgy szeretnénk egy ilyen győztes, célba ért és értelemmel teli életet élni, ami példa lesz, tüposzt lesz, ugye ismerjük a bibliai kifejezést, hogy nagyon sok mindent ezt fölveszünk. Föl kell fegyverkezni, föl kell szerelni magunkat, hogy minél több segédeszközünk legyen, minél több hiányunkat pótoljuk, így vagy úgy, de végén már valóban igazi nehéz atléták leszünk, nagyon súlyosak leszünk, hogy már menni se tudunk. Itt pedig arról van szó, hogy tegyünk le mindent. Hogy ez a titka a győztes életnek, hogy le kell tudni tenni mindent, ami akadályoz, ami megkörnyékező, mondja, hogy az ókori atléták gyakorlatilag ruhátlanul futottak, és úgy értak célba, Jézusra nézni, aki így futotta meg a pályát, hogy a végén valóban mindent letett, és csak az Isten maradt, és ezért a jobbjára ült, mert győzött, mert az emlékezés nagyon sok terhet is jelent, ezeket le lehet és le kell tenni, és nagyon sok bizonyságot jelent, nagyon sok biztatást jelent, ezekből erőket lehet venni, velük azonosulni lehet, és fel lehet nézni arra az Úrra, akiben van a mi üdvösségünk, célba érkezésünk. Isten így áldja meg a mai emlékezésünket is, és az egész hónapnak minden ünnepi pillanatát. Amen. Kedves testvérek, a 435. énekünket énekeljük, igen, az úrvacsorára készülve. Lelkesiek hozzánk.
hallgassátok meg, miképpen szerezte mi Úrunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsorát, amint ezt előnk adja Pál apostol a korintusi levél 11. részében eképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultatott, vette a kenyeret, hálákat adott, megtörte, és ezt mondotta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat, és ezt mondotta: e pohár, amaz új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Hozzáteszi az apostol, hogy vizsgálja meg magát az ember, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból, hogy aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának. Magunk megvizsgálása bűnbánó imádságból áll, hajtsuk meg a fejünket eképpen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, olyan sok minden felmentésünk van a nyomorúságainkra, hiszen olyan sok minden terhünk van, olyan sokat teszünk másokért, annyi mindent eltűrünk, elhordozunk, így aztán már úgy érezzük, hogy a mérleg a mi javunkra billent. Most ne engedd, hogy ilyen gyermekes módon gondoljuk végig a saját bűneinket, nyomorúságainkat és terheinket, hanem tudjunk velük úgy szembenézni és úgy átadni neked, hogy valóban letegyük. Hogy ne csak szándékok legyenek bennünk, hanem elhatározások is. Ne csak szeretnénk valamiképpen megtisztulni, megszabadulni ezektől, hanem képesek is legyünk rá. Szükségünk van ehhez a te szent lelkednek munkájára, erőkre, amelyek átjárják a mi bensőnket, és belátásra, amelyik számára világos és egyértelmű, hogy mik azok a pontok igazán, amik tehertételek. Hiszen sok mindent mondunk mi, talán őszinte bűnbánattal is, de az igazán fontosakat nem szoktuk még magunknak se bevallani. Tegyél bennünket őszintévé irányodban is, önmagunk iránt is, hogy emberségben, hogy megkönnyebbülésben, hogy örömben léphessünk el ettől az asztaltól a te áldásoddal. Így kérünk, hallgass meg bennünket a fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Most pedig magunkat megalázva mondjuk el bűnvalló imádságunkat. Könyörülj rajtam én, Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újíts meg bennem. Amen. Kedves testvérek, a mi hitünkről már vallást tettünk a keresztség sákramentumán, kiszolgáltatásakor. Most Atya Szent Egyházunk rendje szerint néhány kérdést teszek fel, melyre válaszoljatok hallható szóval és lelkiismeretesen. Kérdezem tőletek, hogy hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét. Hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Hiszem és vallom. Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom. Ígérem és fogadom. Most azért, mint az én Uramnak méltatlan, de elhívott szolgája, hirdetem ti néktek bűneiteknek bocsánatát, és a feltámadást, melyet megáld a miunk ingyen kegyelméből, a Jézus vérének érdeméért, hitáltal mindnyájunknak. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és aztán a megszokott rendben járuljunk majd a Szent Asztalhoz. 183. énekkel kezdjük, és arra kérek mindenkit, hogy a lépcsőnél, de főleg a lelépésnél vigyázzon, mert problémák lehetnek, megbotolhatnak. szeretett testvéreim, így szereztem mi Úrunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorán, így éltek vele a keresztény hitvalló őseink, így éltek vele reformátor eleink, és így élhetünk vele mi is. Mielőtt ki a maga hajlékába térne, hagyd kérjem és intsem, hogy magában az Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegye, hanem viselkedjék keresztényi rendeltetéséhez méltóan. Most pedig hajtsuk meg a fejünket, és rendesedjünk el imádságban eképpen. Hálát adunk néked, Urunk, hogy ismét nálad lehetünk vendégségben. Köszönjük, hogy te nem a nyomorúságainkat nézed, hanem az embert nézed, bennünket nézel, és nagyon szeretsz bennünket, és ennek a újbóli és újbóli megtapasztalható jele a te fiadra való emlékeztetés az ő kereszt halálára, amellyel kivált bennünket magunk tehetetlenségéből, megkötözöttségéből és a bűnöknek a börtönéből. Köszönjük néked azt, hogy tovább léphetünk most innen hajlékainkba térve, és hálát adhatunk újra és újra rátalálva az örömnek forrására, rátalálva békességnek helyére, megbékélésnek helyére, és adj nékünk erőt a mindennapokban. Ma különösképpen emlékezünk és hálát adunk arról a munkásodról, akinek nagyon megáldottad az életét, akinek szeretnénk nevét megörökíteni a magunk emberi módján, de tisztában vagyunk azzal, hogy az igazi nagy örömhír az, hogy az ő neve és sokak másoknak a nevei fel vannak írva az életnek könyvébe. Így kérünk téged, hogy áld meg ezt a cselekedetünket, hogy lehessen sokaknak okulására. Így kérünk a tiszteletért, a szeretetért, melyel odafordulunk azokhoz, akik akkor és ma is, és a jövendőben is a te nevedért szolgálnak sokaknak javára. És most különösképpen könyörgünk, édesatyánk, a megszomorodott szívekért, hiszen nem csak az élet nem áll meg, hanem bizony az aratás sem, és sokakat lesújt, és lesújtott az elmúlt hetekben is a te döntésed, akkor hazahívtad a tieidet, és hazahívtad azokat, akiknek ennyi időt adtál. Hagy könyörögjünk a megszomorodottakért, a gyászolókért, hagy könyörögjünk a sírókért, akiknek kilátástalan egy kicsit a jövendő, mert elhomályosítja szemeiket a könny és a bánat. Hagyd lássák meg, hogy a felhőkön túl is mindig süt a te napod, de te kezedben tartod mind az életnek, mind halálnak dolgait. Hálákat adunk az elmentekért, az ő életükért, és könyörgünk most, hogy légy velünk a te szent lelkeddel. Könyörgünk a jövő hétért, amikor vannak feladataink, de a mindennapokban is helyt kell állni. Az iskola padban, vagy munkapad mellett, vagy íróasztal mellett egyaránt. Áld meg a mi mindennapi dolgainkat, tevékenységeinket, és őrizd meg bennünket. Te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért, aki így tanított minket imádkozni, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, testvérek.
mai Isten tiszteletünk után, az utcanév tábla avatása után majd szeretett vendégségre hívjuk a gyülekezet tagjait a gyülekezeti teremben. Délután 4 órakor gimifi lesz, este 6 órakor házi kör. Kedden reggel 9 órakor babamama kör lesz, este 6 órakor pedig a budafoki esték előadás és beszélgetés sorozat keretében Buda Béla és Komlósi Piroska lesz a vendégünk, templom és gyülekezet a család lelki egészsége megőrzésében, ez lesz az esnek a címe, moderátor lesz Topolenszki Ákos és Topolenszki és Zsindei Katalin. Kedden este még kórus próba is lesz. Szerdán délelőtt 10 órakor nyugdíjas biblia óra, este 7 órakor Ádám kör Gyarmati Imrénél. Csütörtök reggel 8 órakor biblia óra, pénteken délután 6 órakor Dánieli film, szombaton 9 órától kezdődik a gyülekezeti családi és sportnapunk, amelyre még lehet jelentkezni a résztvevőknek Rideg Erikánál. Szombaton 2-től 5-ig kórus próba is lesz, és 6 órától az ézsaiási alkalma. Jövő vasárnapi istentiszteletünkön felköszöntjük azokat a testvéreinket, akik vagy 50-60-70 évvel ezelőtt ebben a templomban konfirmáltak, vagy nem ebben a templomban, hanem másikban, de a mi gyülekezetünk tagja és ebben a templomban járnak, úgyhogy szeretettel várjuk őket erre a különleges ünnepi alkalomra. Mai istentiszteleten megkereszteltük Berei Boglárkát, Várszegi Anna és Berei Dezső gyermekét, és a keresztség sákramentumában részesítettük Szilszer Lídiát, Székely Petra és Szilszer András gyermekét. Isten áldását kérjük a gyermekekre és a családok életére. Utolsó útjára kísértük Hausner Elemérné Endres Irént életének 70. évében. A búcsúztatás igéi a Prédikátor könyvéből szóltak. Végül elszakad az ezüst kötél, összetörik az aranypohár, a korsó eltörik a forrásnál, a kerék belezuhan a kútba, a por visszatér a földbe, olyan lesz, mint volt, a lélek pedig visszatér Istenhez, aki adta. Eltemettük Jakab Andrásné Balog Máriát életének 82. évében. Vigasztalás igéje az első Korintusi levél 13. részéből szólt. Mert most tükör által homályossal látunk, akkor pedig színről színre. Utolsó útjára kísértük Fülöp Jánosné Dömsödi Lídiát életének 93. évében. A 71. Zsoltárból szólt az igen. Ne vessel engem vérségem idején, amikor elfogy az erőm, ne hagyj el engem. És elbúcsúztattuk Danajlovics Istvánt életének 56. évében. Vigasztalás igéje Márk evangéliumából szólt. Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mikor érkezik meg a háznak ura, este vagy éjfélkor, vagy kakasszóra, vagy reggel. Isten vigasztaló kegyelmét kérjük a közöttünk levő gyászoló családok életére.
Kedves testvérek, rendkívüli alkalom ez a mai, hiszen ritkán fordul elő, sőt azt lehet mondani, hogy egy gyülekezet egy templom életében egyszer, hogy 80 éves a templom, és a gyülekezet ezt megünnepelheti egy ilyen szép felújítás keretében, mint amiben nekünk részünk van. Néhány gyakorlati gondolattal kell azonban kezdenem, mielőtt a Demjén István életének, szolgálatának az áttekintésére térnék rá. Az élet az változik folyamatosan, így az Ádám kör helyszíne is változik, tehát Nagy László testvérünknél a Kova utca 12-ben jön össze az Ádám kör szerda este. A férfi testvéreket szeretettel várjuk, korhatár nélkül, aki már férfinek érzi magát, az jöhet. A további hirdetések közé tartozik, hogy az ünnepélyeink azok folyamatosak lesznek, tehát keddenként is, és vasárnaponként is, sőt, sokszor szombatonként is lesznek alkalmak. Tehát különösen várjuk a keddi alkalmakra a gyülekezetünkhöz eddig lazán, vagy sehogy se kapcsolódó testvéreket, például ez a családok egészsége témakörre, azt hiszem mindenki számára elég fontos, aki az életét komolyan veszi. Örömmel állapíthatjuk meg, hogy múlt kedden 40 fölötti létszámmal tartottuk meg az első helytörténeti előadást a Budafoki Esték sorozatban, tegnap pedig az örkényi gyülekezet vendégszeretetét és az ő életükből tanulva koszorúzhattuk meg Demjén István síremlékét. A budafoki temetőbe pedig koszorút helyezhettünk el gyülekezetünk kiemelkedő munkatársai sírján. A héten is folyt valamilyen szintű építkezés, köszönjük Szajkó Sándor testvérünknek, hogy elkészítette a lépcsőt itt a feljáratnál, és így is csökkent annak esélye, hogy újabb baleset történjen a teraszon, vagy a gyülekezeti terem környékén. Ezúton is hirdetjük azt, hogy a templomunk felszentelésének 80. évforduló alkalmából gyermekrajz pályázatot hirdettünk, a felhívás részletei azok a kijáratnál továbbra is megtekinthetők. Szinte hirdetjük, hogy jövő szombaton gyülekezeti közösségi családi és sportnap lesz, 22-én hétfőn pedig hittanús családi nap lesz, és ezekre mindenkit persze szeretettel várunk, lehet csapatokat szervezni, jelentkezni, és reméljük, hogy ez is egy nemes versengésnek lesz a része. A részletes programhoz, és ez fontos dolog, ebből a hírlevélből, aki éppen nem tud várni és el kell, hogy menjen, tájékozódhat, de a testvéreknek is ajánlom, akinek még nincs a kezébe, feltétlenül vigyenek el, esetleg több példányt is, hogy ismerősöknek, akiket érdekelhetnek a programok, tudjanak belőle adni. Nem véletlen, hogy ilyen nagy táblával jelentem itt meg, ez ilyen nagy. Ezzel járulunk hozzá ahhoz, hogy a kerületben többet tudjanak meg az emberek, nem csak azok, akik bejönnek a templomba, hanem akik elmennek a templom előtt. Ezt a táblát fogjuk felavatni, illetve az újszá táblát az istentisztelet után. Tehát kérem, hogy már most mindenki úgy készüljön, hogy még egy kicsi időt az istentisztelet után erre kéne szánni. És most néhány gondolattal szeretném emlékezni Demjén István szolgálatára, és arra a közösségre, amiben ezt a szolgálatot végezte. Az az ige, aminek a kezdésével szeretnék erre gondolni, a holnapi napnak a kezdő igéje tulajdonképpen a református bibliaolvasó kalauz szerint. A második tesztaloniki levél második részében a 13. versből így szól hozzánk Isten. Mi pedig hálával tartozunk az Istennek mindenkor értetek testvéreim, akiket szeret az Úr, mert kiválasztott titeket az Isten kezdettől fogva az üdvösségre, a lélek megszentelő munkája és az igazságba vetett hit által. Három pontban szeretném Demjén István életéhez és a munkatársai életéhez kapcsolódóan megemlékezni mindenről, és talán saját magunk számára is kijelölni a követendő utat. Néhány gondolat, ami alapvetően majd ezen a táblán is megtalálható lesz, Demjén István alapvető életrajzi adatait jelenti. Ő 1888-ban született, tehát nemhogy az előző, de még egyel odaibbi században, és 1962-ben halt meg. Az első világháborúban 3,5 évig tábori lelkész volt, tehát megjárta a frontot is, tudta, hogy mit jelent az. Majd a bánáti Kedevárára került lelkésznek, ahonnan a szerbek üzték ki. Ezután mintegy egy évig a szegedi gyülekezetbe szolgált, ahonnan választották meg Budafokra, és 1922. július 16-án foglalta le itt a lelkipásztori állást, ami előtte több mint egy évig üresen volt, mert a Trianon után elődje Murányi János lelkipásztor úgy gondolta, hogy jobb, ha tovább megy Amerikába. Tehát Demjén István vállalta el ezt a szolgálatot 1922-ben, és egészen 1952-ig volt a Budafoki Református Gyülekezet lelkipásztora. Sok egyéb nevezetes tette mellett, amiért most itt vagyunk, az az, hogy a Budafoki Református Templom építésének kezdeményezője és főszervezője volt. ezt a munkát az a lelki építő munka előzte meg, a fizikai munkát, aminek eredményeként 4 év alatt, tehát 1922-től 26-ra 1500-ról 3000-re növekedett a református hívek száma. Többségük kisjövedelmű ember volt, Demjén István adatai szerint 95%-ba gyári munkás, 4%-ba altiszt, villamoskalauz, motorvezető vagy ilyesmi, és mindössze 1%-ban tisztviselő vagy diplomás ember. Tehát anyagilag nézve ebben az időszakban elég reménytelen volt a helyzet, de mégis nagy hittel indították el 1924 tavaszán a gyűjtést a templomra. A lelkész és a prezbiterek mellett a gyülekezeti tagok is végigjárták az ország szinte minden települését, hogy a megcsonkított ország egyik új és első templomát felépíthessék. Tehát nem csak úgy üldözgettek leveleket, hanem központilag egyeztetve, szervezve az egész országot végigjárták. És az egész ország minden részéről jöttek a támogatások. Az egyik helyen Demjén István már szabadkozott, mikor több egyszer volt ott, és az egyik presbiter atyánk fia így biztatta: ne aggódjon, tiszteletes úr, a tehén is jobban tejjel a fejük. Ezt a bizonyos támogatást és szemléletet fejezi ki a templom bejáratának a két jelmondata: te benned bíztunk elejétől fogva, ez van a főbejárat felett, és a magyar feltámadás temploma felirat az előtérbe. A templom alapkövét 1926. augusztus 14-én tették le, az ünnepélyes felszenteléssel pedig 1927. október 2-án került sor, pont ezen a napon volt itt a budafoki esték első sorozata ezen az évfordulón. A budafoki templom építésén kívül azzal szinte egy időben Kelenvölgybe gyülekezeti ház, Nagytéténbe imaház is épült. Az albertfalvai református imaház is Demjén István szolgálatának a gyümölcse. Hozzájárult ahhoz, hogy a török bálinti és a budaörsi gyülekezet is önállóvá tudjon válni. Ő alapította 1922-ben a 240-es számú Bethlen Gábor cserkész csapatot, amit a kommunizmus időszaka alatt betiltottak, de hála Istennek 2000-ben újraindult, és cserkész testvéreink itt vannak közöttünk. A szegény családok támogatására diakonista állást szervezett, balatoni telket vásárolt, ahol egész nyáron a szegények számára ingyenesen gyerekeket táboroztatott. A maga tehetetlen öregek napi ellátását is megszervezte. Sokan jutottak álláshoz a közreműködése és ajánlólevele révén a Gamma üzemeibe vagy a Csonka János gépgyárba. Egyházi híradó címmel gyülekezeti lapot indított, ami később református híradó néven országos újsággá lett. 1952-ben kényszernyugdíjazták és kitelepítették Örkénybe, ahol a fia református lelkész volt. Ott hunyt el, és ott is temették el 1962-ben, és 2007-ben a gyülekezetünk presbitériuma kezdeményezésére a kerületi önkormányzat támogatásával a fővárosi önkormányzat úgy döntött, hogy a Kárpitos utca helyett Demjén István utcának hívjuk a jövőben a templom utcáját. Demjén István sem a nulláról kezdte a történetet, hanem voltak építő elődjei, akiknek a munkáját ő is folytathatta. Röviden tekintsük ezt is át. A református hívek még 1899 évelején elküldték Hegedűs Sándor körállatorvost Hajpál Benő budai lelkipásztorhoz, azzal a kéréssel, hogy tartson istentiszteletet és segítsen, hogy az akkor mintegy 30 protestáns iskolás gyermek hittantanításba részesüljön. Tehát ezek evangélikus és református gyerekek voltak. És Hajpál Benő lelkipásztor elvállalta ezt a kérést, és 1899. májusban áldozócsütörtökön, vagy pünköskor, ezt nem tudni pontosan, Isten tiszteletet tartott. És később is ebből a szolgálatba részt vett. Hegedűs Sándor, tehát a körállatorvost pedig 1900. november 11-én a gyülekezet első gondnokává választották. És folyamatosan szolgált, később örökös tiszteletbeli főgondnokunk lett, tulajdonképpen ezt a tisztséget senki se szüntette meg, úgyhogy jó, ha tudjuk ma is, hogy örökös tiszteletbeli főgondnokunk Hegedűs Sándor. 1929-ben még ő szervezte a harangokra a gyűjtést, és 1931-ben is meglátogatta a Szalkszentmártonban nyaraló fiatalokat. 1900 és 1906 között dr. Székely József vallástanár szervezi a gyülekezetet, majd fontos szereplő Tóth József tanfelügyelő, akiről itt utcát is neveztek el a kerületbe. Jóval tudjuk, hogy ő rövid ideig helyettes lelkész is volt. Ő adományozta azt a 404 szögöles telket, amin a gyülekezet első temploma felépülhetett a mai Kereszt utca és Árpád utca sarkán. Ma ez a Vax 22 kerületi vagyonkezelő RT székháza. 1908 és 11 között Mór Péter nyugalmazott tábori lelkész vezetésével épül fel az első templom és parókia. A gyülekezet hivatalosan 1909-ben válik anyaegyházközség, azonban csak 1914-ben iktatják be az első hivatalos lelkészt, Marjai Károlyt. Ő szervezte meg 6 helyszínen, Budafokon, Albertfalván, Kelenvölgyön, Budatétényben, Nagytétényben és a Baross Gábor telepen az istentiszteleteket, az iskolai hitoktatást és a rendszeres gyülekezeti alkalmakat. A második hivatalos lelkész volt Murányi János, aki mezőtúri állását cserélte el Marjai Károllyal. Ő szerezte meg, és az ő vezetésével szerezte meg a gyülekezet azt az 1404 szögöles telket, aminek a maradékán áll a mai templom és parókia. Demjén István, tehát a gyülekezetünk harmadik beiktatott lelkésze volt. A szolgálatot Demjén István nem csak egyedül végezte, hanem már akkor is tudta, hogy csapatra kell gondolni, ezért egy igen aktív presbitériumot szervezett. A főgondnokoknak csak a nevét tudjuk, voltak gondnokok, missziói gondnokok, sok presbiter, akiknek nem tudom mind felsorolni a nevét, de a főgondnokok nevét tudjuk, akik együtt szolgáltak Demjén Istvánnal. Az alapító Hegedűs Sándor volt az első munkatársa, aztán a templomépítésbe Madari Lajos segített, aki egyben pénztárnok is volt, dr. Sohár István következett, majd a világháború alatt, második világháború alatt Juhász István, a Gamma Művek vezérigazgatója volt a főgondnok. Később dr. Takács Pál orvos, aki az egyik harangot is adományozta, majd dr. Baltazár Lajos szolgált együtt Demjén Istvánnal. Sokan voltak nevezetes presbiterek is, közülük kiemelném Kecskés Bélát, akinek a neve az úrasztalán is szerepel, és akit a fennálló iratok szerint 1944-ben ünnepelte 20 éves presbiteri szolgálatát. Vagy Bükki Sándort, aki volt annyira megbízható presbiter, hogy a világháború alatt a Budatétényből hadba vonult családoknak a lelki gondozását rábízta a lelkész. Sokan voltak mások is gyülekezeti munkatársak, például a leánykör tagjai tartották akkor a vasárnapi iskolai alkalmakat. Közülük Parti Mária nevét nagyon sokan ismerik most is a gyülekezetbe, aki később diakonissa volt és évtizedeken keresztül szolgálta a gyülekezetet. Tulajdonképpen őt is Demjén Istvánnal együtt távolították el a hivatalos szolgálatból. Voltak kiemelkedő lelkész gyülekezeti tagok is, például dr. Sohár Istvánné, és fontos volt, hogy a lelkész mellett mindig szolgáltak hitoktató, vagy pedig segédlelkészek. Kutasi Gyula, aki az első megválasztott nagytétényi lelkész volt, Traskóczi István, Benke Andor, vagy dr. Székely Sándor, akinek a sírját tegnap megkoszorústuk a budafoki temetőben a családdal együtt. Tehát fontos ezt tudnunk, hogy az a rengeteg dolog, amit Demjén István nevéhez köthető, az egy nagyon széles bázison nyugodott, és ebben az akkori gyülekezeti tagok is nagyon aktívan vettek részt. Fontos volt, hogy Demjén Istvánnak egy nagyon konkrét és ma is nagyon érvényes látása volt a gyülekezeti életről. Ebben talán a legfontosabb az, hogy nagyon tisztán látta azt, hogy a kereszténység nem ideológia, amivel sokan és sokszor összekeverik, hanem a kereszténység az az élő Istennel való személyes kapcsolat. Hogyha ez a kapcsolat nem működik, nincs meg, akkor kiüresedik az egyházi élet, és nagyon furcsa irányokat tud venni. Viszont ez a kapcsolat, ez nem csak egy személyes dolog, hanem egyben igényli azt is, hogy megjelenjen az embertársainkkal való kapcsolatunk keresztül is. Ez az, ami utána megjelent a múlt század elején az úgynevezett keresztény szociális és keresztény demokrata gondolatban. És fontos tudnunk, hogy sajnos ritka kivételektől eltekintve a mai keresztény szociális vagy keresztény demokrata pártok vagy mozgalmak ezt a gondolatot elfelejtették. fontos ez, hogy mi ne felejtsük el, és a mindennapjainkban ez ott legyen. Fontos az is, hogy Demjén István és az egész Demjén család, a felesége Irénke néni, aki a női szolgálatot vezette, egész életében az építést, az összefogást szolgálta. Demjén István előzéséhez a kommunista diktatúrának az osztályharcos ideológiája szolgált, hogy az egységes munkásosztály vezette élcsapatot egy ilyen klerikális reakciós nem tudja szolgálni. Ennek ellenére, és az ő munkatársai nagyon sokan megmaradtak a gyülekezetben, és folyamatosan végezték a munkát. És talán fontos tanulság az ő idejéből és a mi időnkben is, hogy gyakran előfordul ez, hogy különböző okokból, nagyon gyakran anyagi okokból a mai világ anyagi szempontokra összpontosít, próbálják az embereket összeugrasztani. Nagyobb jövedelmük, a kisebb jövedelmük, amivel a szebb háza van, nagyobb háza van, jobb autója van azokkal. De ha megnézzük a gyülekezet történetét, az látható, hogy még a katolikus pezsgőgyáros François Lajos is adakozott a templomépítésre, vagy a Törlei család is adakozott, és a gyülekezetben igen nagy számba voltak komoly jövedelemmel, egzisztenciával rendelkező emberek, akik együtt tudtak a templomépítésen dolgozni a kubikusokkal, és ez a hagyomány ma is nagyon fontos, és nagyon örülök neki, hogy él a gyülekezetben. Ha megnézzük a hírlevélbe azoknak a nevét, akik adakoztak, ott nem találtuk az összegek pont azért, mert attól függően, hogy ki milyen helyzetben van, más-más összeggel tudta a gyülekezet támogatni. De a lelkület az a lényeg, és most is tudjuk ezt, hogy voltak olyan gyülekezeti tagok, akik 1 millió forint fölötti összeggel támogatták az építkezést, voltak olyanok, akik kisebbel, de mindenki ugyanazzal az egységre, összefogásra összpontosítva dolgozott. Fontos, hogy ma sokszor nézzük az amerikai módszertanokat, és próbáljuk meg azt hasznosítani, de majd, ha elővesszük azt a Demjén könyvet, ami a hónap végén fog megjelenni, elolvassuk, akkor láthatjuk, hogy bizony ugyanazok a dolgok, amiket ma onnan próbálunk tanulni, már itt voltak Demjén István életében is. Tehát ifjúsági munka, kisközösségek, a lányoknak lánykör, a fiúknak cserkészcsapat, a felnőtteknek bibliakör, imakör, és a lelki munka mellett nyomorenyhítés, diakónik, a közösségépítés, közös zoknistokkolás, és így tovább. Tulajdonképpen nagyon szimbolikusnak és hálásnak tekintem személy szerint is ezt az alkalmat, amiről nem tudtam, hogy a Berei család kisgyermekét keresztelhettük itt meg. Hiszen egy kicsit tágabban talán Érdig is elért a Demjén István hatása, de a mi életünk feltétlenül, hiszen édesapám lelkészként a dédapával szolgált együtt, aki a érdi gyülekezetnek volt az egyik gondnoka. Reméljük, hogy 80 év múlva, 20 év múlva, 100 év múlva lesznek olyanok itt ebben a templomban, akik hasonló szép történeteket tudnak elmondani, és akkor is ilyen összefogás lesz, mint amit most megélhetünk. Hálát adok Istennek ezért.
Köszönjük szépen a megemlékezést. Most egy énekverssel, a 194. dicsérettel lezárjuk az istentisztelet ezt a részét, és akkor kivonulnánk, ugye itt a sarkon levő tábla mellé tesszük ezt a táblát, itt nem avatunk ugye lepedővel, hanem fölszereljük. Ez egy rövid időt fog igénybe venni, addig le fogott állni a forgalom, tehát gyakorlatilag egy áldásmondásra és a himnuszra van időnk, és utána pedig kérem, hogy a gyülekezet teremben még jöjjünk be egy kicsit beszélgetni, főleg olyanok, tudom, hogy itt van és jelentkezett az istentisztelet elején egy kedves hölgy, akinek köszönöm az édesapja volt itt, presbiter, a Molnár család, tehát ő is az adatokat elmondja, és aztán beleépítjük ezeket az adatokat az ünneplésbe, és találkozhatnak a régiek is egymással, tehát a 194, és akkor áldás, utána megyünk ki a megszokott kimenővel, és menjünk ki a sarokra, és avassuk fel a táblát.
Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mindnyájatokkal. Amen.